Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány múlt héten több milliárd forintot szavazott meg a kábítószerek elleni fellépéssel kapcsolatos akciók folytatására és kiszélesítésére, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nyugodtan zajlott a vidéki élet, de egy évvel ezelőtt egy futótűszerű fertőzés ütötte fel a fejét. Megjelentek a pancsolt designer drogok, amelyek az alkoholnál is olcsóbbak lettek, így fogyasztásuk nagyságrendekkel megnőtt. A kormányfő a designer drogok terjesztését nyereségvágyból elkövetett mérgezésnek nevezte, jelezve, hogy ez az új jelenség a szociálisan nehéz helyzetben lévő rétegeket érintette, szegény családokat tett tönkre, és szegény családokból származó gyerekek jövőjét emésztette föl. Magyarország azért tud ellenállni a brüsszeli bürokraták tagállamokra nehezedő nyomásának, mert szemben a többi tagállammal nagy többséggel működő sziklaszilárd kormánya van, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságáról szólva kiemelte. Brüsszelben a háttérben ott zsizseg, kavarok, szervezkedik több mint 30 ezer bürokrata, és ez óriási erő. Ezek a bürokraták nagy nyomás alá helyezik a tagállamokat, és afelé terelik őket, hogy induljanak meg a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ennek a nyomásnak nehéz ellenállni, és a legtöbb európai kormány törékeny, az, hogy Magyarország ilyen stabilan áll a lábán, azért van, mert a 2022-es választáson az emberek rendkívül stabil kormányt hoztak létre, amelynek kétharmada van és nincs koalíciós kényszere. A legtöbb európai országban koalíciók működnek, így nehéz egységesen föllépniük. Az Európai Unió előtt álló stratégiai kérdések, mint a bővítés, a versenyképesség és az intézményi egyensúly világos irányokat és felelős döntéshozatalt igényelnek, közölte az európai ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán tett bejegyzésében, azt követően, hogy tárgyalt az európai ügyi miniszterrel Párizsban. Bóka János hangsúlyozta, megbeszélésének középpontjában az Európai Unió jövője állt, különös tekintettel Ukrajna uniós tagságának veszélyeire, a következő több éves pénzügyi keretre, az orosz energiafüggőségre és a kereskedelempolitikai kérdésekre. Továbbá egyeztettek az antiszemitizmus nyugtalanító európai térnyeréséről is, tette hozzá. A menesztett vezérkarfőnök Magyarország biztonságát kockáztatta. A hangfelvételek, amelyeket a NATO átadott a kormánynak, egyértelműen bizonyítják, hogy a Tisza párt jelenlegi szakértője nem a számára adott mandátumok alapján nyilatkozott a NATO-ban, és az ezekről szóló jelentéseket meghamisította, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a bejegyzésében azt írta, személyesen tájékoztatta a NATO főtitkár helyettesét arról, hogy a volt magyar vezérkarfőnök nem a mandátuma szerinti álláspontot képviselte a NATO-ban, egyben megköszönte a NATO konstruktív együttműködését. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 áprilisában a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari termelés volumene 2025 márciusához képest 1,5%-kal nőtt, míg az előző év azonos időszakához képest 2,3%-kal csökkent. A legnagyobb súlyú alágok közül a számítógép elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint írták, Brüsszel évek óta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére a kormány azon dolgozik, hogy ebben a negatív külső európai környezetben is megvédje és erősítse a magyar gazdaságot és a hazai ipart. Az ukrán-magyar határszakaszon 6594-en léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos időben lesz részünk, csapadékra kicsi az esély. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet napközben 29 és 35 fok között várható. Késő estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Pesti Színházban Novák Eszter állította színpadra a kultikus film, illetve színpadi sikert, a Rémségek kicsiny boltja című horror musicalt. A Szecesszió világnapján kedvezményes kiállítási belépővel és tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galéria. Két új kötettel szerepel a jövő heti ünnepi könyvhéten Somonyi Zoltán költő. Június 7-én Magyarországon és szerte a világban, többek között Bécsben is megrendezik az Orgonák éjszakáját, amit rögtön követ az egy hétig tartó Conspirito egyházzenei fesztivál, benne Pünköst hétfőn Hozé Kura és Szamosi Szabolcs koncertjével az Egri Bazilikában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Pesti Színház 40 év után mutatta be újra a Rémségek kicsiny boltja című horror musicalt. New York egyik nyomor negyedének egy kis félreeső virágüzletében Seymour, az ügyetlen ifjú botanikus és különleges növénye, Audrey 2 tartja rettegésben és fakasztja nevetésre a közönséget. Roger Corman 1960-ban forgatott kisköltségvetésű fekete-fehér filmje alapján készült 1982-ben az a horror musical paródia, ami minden rekordot megdöntött az Off-Broadway-n, aztán bejárta az egész világot, köztük a Vígszínházat is, és most Varró Dániel új fordításában tért vissza a magyarországi ősbemutató helyszínére, a Pesti Színházba. Az előadást Novák Eszter rendezte. Vele beszélgettem.
Van ennek a darabnak egy óriási előélete. Most mit vettétek elő?
Igazából nem az én ötletem volt, hanem Hásink Hildai és Rudolf Péteré. Volt ennek itt 40 éve egy bemutatója, amit a Csizmadia Tibi kollégám rendezett, Méhes Laci, Kutvölgyi Erzsébet, Hegedűsdé Géza és Lami Györgyi, Falusi Marian, ott alakult a padödő. Ez volt a Presszernek az első ilyen zenei vezetése, akkor jött ide a Vígszínházhoz a Gábor. Elkazovszki volt a jelmeztervező, szóval egy nagy csapat csinálta. És én gondolom, hogy ezért jutott eszükbe. Meg azért is, hogy igazából ez nagyon pici ez a színház, itt a Pesti Színház színpada, tehát nem kiabál azután, hogy egy musical legyen ezen a színpadon, és mégis ez egy ilyen baráti méretű musical olyan szempontból, hogy azért a fő helyszíne az mégiscsak egy virágbolt, és szerintem egyszerűen érdekelte a színházat. Különben fantasztikus jó zene, hogy tudja a közönségbe hatni, vagy nem tudom.
Pont ezen gondolkoztam, hogy egy ilyen musical egyébként nem, mint hogyha nem lenne itt musical, hiszen a Dzsungelkönyve is itt megy már nagyon régóta, de annyira a nagy színpadra kívánkozott volna ez föl sem, mert ő
bennük nem, és én nem firtattam ezt. Nagyon hiányzik a színpadtechnika. Itt oldalazva járunk a garázsba. Meg nincs ijesztő, meg nem lehet színt váltani, meg szóval sok-sok minden van. De engem szórakoztat. Ez olyan egy kicsit, mint egy ékszerdoboz. Azért Londonban is nagyon sok ilyen pici színház van. Elfogadtam, mint adottságot, mint lehetőséget. Nagyon szerettem volna ezekkel a színészekkel dolgozni. Először kicsit bizonytalankodtam, hogy 60 évesen kell elkezdenem, nem tudom, horror paródiát rendezni, de nagyon jól szórakozom.
Igen, azt hiszem ez a darab elsősorban a szórakoztatás nyújtja, rendkívül fontos a zene, sőt meghatározóan fontos a zene, tehát alig van prózai rész, nagyon fontos koreográfiák vannak, és a bárművészetnek is tág tere.
Hát nekem ez is nagyon érdekes, mert ugye nekem ez nem műfajom, nem szakmám, és Hofer Károly volt az első bábok tervezője az első felvonásban, és aztán az már inkább díszlet, ami majd a második felvonásban történik, és sokat tanultam a Budapest Bábszínház műhelyétől, akik készítették ezeket, meg Nagy Bálintól, aki mozgatja ezeket a bábukat, szóval ez nekem egy kaland, és nagyon mulatságosnak tartom, hogy instruálok egy bábot.
Először egészen megdöbbentő, amikor ugye van egy virágunk, egy különös növény, és egyszer csak megmozdul, és egyre nagyobb lesz, és egyre több mindent akar, és hát tulajdonképpen a darabnak a mozgatója feltétlenül, tehát attól lesz horrorisztikus a történet, hogy egy horrorisztikusan agresszív növény.
Igen, céljai vannak, be akarja kebelezni az egész virágot, de ez ugye csak a végén fog kiderülni, hogy ő nem céltalanul akar jól lakni. És az ember pedig annyira szeretne kétségbe esetten a nyomorból és a rossz sorsból kiemelkedni, hogy utat téveszt. Tulajdonképpen azért van ennek egy alsó érdemi szála valójában, és én végig arra törekszem a színészekkel, és nagyszerű partnereket találtam, Orosz Ákos, Seres Zoli, és egyáltalán nem utolsó sorban a csodálatos Radnai Csilla tanítványom személyében, meg más tanítványaim is vannak, ugye benne a Boros Bence. Szóval azon törekszünk, hogy valahogy mindenkit így meg lehessen érteni, hogy ne erkölcsi felelősöket keressünk, hanem egy picit inkább a külvilág nyomása legyen érezhető, és persze hát hülyéskedünk is sokat, mert úgy illik.
Nagyon sok színész van a színpadon.
Nincsenek olyan sokan, mint amilyen soknak tűnik. Azokon kívül, akiket felsoroltam, Szántó Balázs játszik sok szerepben. Van ugye ebben a darabban három ilyen, hol vokál, hol ennek a nyomortelepnek a lakói, három nő, aki végigkíséri az egész történetet, előrevetít néha olyan, mint egy görög kar, néha meg olyanok, mint ilyen utca gyerekek vagy lányok. Ők Kovács Patricia, Márkus Luca és Majsai Nyilas Tünde, fantasztikus nehéz dolgok van folyamatosan. Énekelnek három szólamba folyamatosan, és egyszerűen nagyszerűen bánnak ebben az anyaggal, és van két táncművész, illetve pontosabban négy, mert váltóban dolgoznak, és egy bábművész, és azt hiszem, hogy talán nem hagytam ki senkit.
Azért is tiszteletre méltó ez a vállalkozás a Vígszínház részéről, mert hiszen nem egy zenés színház, de itt abszolút profén kell tudni énekelni, táncolni.
Kemény dolog. De azért persze a Vígszínházban sok zenés van, tehát nincs itt senki a színpadon, aki először hallott zenét. Tudom, kit hagytam ki, hát a Virágot, mert ő nem nagyon látszik. Őt szintén két, egy régi, meg egy frissebb tanítványom volt, Tamánya Tanáz és Herceg Tamás énekli.
És akkor még annyit, hogy van egy erős magyar vonatkozása ennek a darabnak, amennyiben Baró Dániel írta a magyar szöveget.
Fordította, igen. Ez egy új, friss fordítás, és rettenetesen szellemes, nagyszabású, mulattató és rendkívül jól énekelhető. Tehát nagy szerencsénk van. De nagyon szellemes az angol szöveg is, és a régi fordítás is a 40 évvel ezelőtt is jó volt, de hát egyszerűen 30-40 év alatt eljár a szóhasználat felett is az idő, szóval nagyon fontos volt az új fordítás, hogy elkészüljön.
Azért nagyon érdekes, hogy az 50-es években megyünk vissza ebben az előadásban, miközben Hát lehetetlen nem gondolni a mára, illetve azt gondolom, minden előadás azért születik meg, mert erősen tud reflektálni a mai viszonyainkra.
Azért nem kell a szomszédba menni, hogy átgondoljuk, hogy akár a környezetünkben, akár a magyar társadalomban, akár világszinten mennyi ember él nagyon alacsony vagy emberi élethez méltatlan színvonalon, és azok az emberek mind emberek, és mind szeretnének valamivel belekapaszkodni, ahogy Varó Dani mondja, egy hangyaherényi szalmaszálba, hogy az segítsen rajtuk. Ez így van. Na de attól még jöjjön a közönség és nevessen.
Rémségek kicsinyboltja. A Pesti Színházban bemutatott horror musical rendezőjét, Novák Esztert hallották, majd egy részletet az előadásból. Június 10-én kedden a Szecesszió világnapján kedvezményes kiállítási belépővel és tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galéria. Ezen a napon egy teljes áru belépővel ketten tekinthetik meg a Sokarcú Szecesszió, a plakáttól az épületig című kiállítást. 16 órakor Katona Anikó kurátor és Brunner Attila művészettörténész tart közös tárlatvezetést, majd 17 órakor Merker Dávid szociológussal, a Hosszú Lépés Járunk egyik alapítójával sétálhatunk a kiállításban. A programon a századforduló Budapestjét, a 19. és 20. századfordulóján a kontinens egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosát fedezhetik fel az érdeklődők. És akinek nincs lehetősége aznap személyesen felkeresni a kiállítást, az 19 órától élő online tárlatvezetéssel várja a galéria. Most pedig Víg Anna Mária, a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettese invitál a szecessziós tárlatra.
Nehéz helyzetben vagyunk, mint képzőművészeti múzeum, amikor egy stílus korszakot akarunk bemutatni, hiszen ezekben az esetekben nagyon sokféle tárgyat kell ahhoz felvonultatni, hogy az hiteles képet adjon. Ha plakátot választok, akkor leegyszerűsödik a feladat, hiszen a plakát önmagában ötvözi azokat a stílusjegyeket, amelyek a legjelentősebbek, például a szecesszió esetében a legérdekesebbek, amik aztán más típusú műtárgyakon, bútorokon, ruhákon, iparművészeti tárgyakon, dísztárgyakon is visszaköszönnek.
Egyáltalán már az, hogy a plakát mint műfaj létrejött, azért ez egy erős minőségi plusz ahhoz képest, hogy valamilyen stílusban ábrázolok valamit, amivel nem feltétlenül akarok egyben, hát mai szóval marketing tevékenységet kifejteni, tehát nem akarok valaminek reklámot csinálni, csak az ábrázolásért, magáért készítem el a képet. Itt nagyon is van funkciója a plakátnak, mint olyannak.
Igen, igen, hát ez a különlegessége, hogy nem csak mint képzőművészeti alkotás tekinthetünk rá, hanem egy reklám erejű grafikai alkotásról beszélünk, tehát egy funkciója van, egy elsődleges célja az, hogy az, amit reklámoz, az sikeres legyen, legyen ez egy termék, legyen ez egy előadás, egy kiállítás, egy bármilyen téma, ami fontos annak, aki a megrendelést leadja.
Maga a plakát, mint műfaj, mikor született valahogy a 19. század második felében?
Igen, igen. Ugye a műfaj Franciaországban született, valóban akkor, de hát nem választható el a műfaj megszületése ebben a formában, ebben a méretben attól, hogy a nagyváros létrejön, amikor is kiragasztják ezeket a plakátokat a falakra, sokszorosítják, tehát nem egyedi műről van szó, és gyakorlatilag az a cél, hogy minél több ilyen tárgyal találkozzon az utcán járók elő.
Amikor belépünk a kiállító térbe, akkor nagyon híres, elsősorban francia, német, cseh, osztrák művészek plakátjait látjuk, Muha vagy Toulouse-Lautrec, mindenkinek eszébe jut, ha más nem, akkor előttünk vannak azok a nagyon szép művészi naptárak, amik szerintem nagyon sok lakásotthonát díszítették az utóbbi években.
Minden kiállításunkat igyekszünk úgy koncepcionálisan megvalósítani, hogy a magyar és a nemzetközi anyag megjelenjen. Itt is ez volt a törekvés, hogy lássuk, hogy mi volt a nemzetközi irány, és ahhoz a magyar művészek hogyan zárkoztak föl, vagy hogyan alakították a saját stílusuk ismérvei szerint.
A kiállítás nagyobb része magyar művészek munkáiból áll, akik egyébként elsősorban nem plakátművészként ismerősek számunkra, mondjuk Riplónai József semmiképpen sem, vagy Ferenczi Károly.
Ez a műfaj megszületésének a hőskorára jellemző időszak. Tulajdonképpen saját kiállításaik plakátjait tervezték ők. A modern művészet megszületésének az időszakában vagyunk, tehát számukra fontos volt, hogy olyan eszközökkel hívják fel a figyelmet a kiállítás, amelyek igazodnak azokhoz a művekhez, amelyeket ők alkottak. Utána aztán kialakultak azok a művészek, akik elsősorban a plakát műfaját választották, de hát természetesen például díszleteket is terveztek, vagy számos olyan műfajban alkottak könyvborítókat, tipográfiát, ami kiegészítette a plakát tervezői munkájukat.
És ebben a korban már nyilvánvaló volt, hogy volt mit reklámozni, tehát például egy törlei reklám, az kiemelte azt, hogy igen, a törlei gyár már akkor is létezett.
A Sós-Bosses, a Tungsram, tehát hogy a magyar, hát hogy úgy mondjam, ungarikumok már ekkor megjelentek, és hát a legkülönbözőbb termékeket, a sejmet, a finom anyagokat, vagy bármilyen olyan terméket, amit szükségesnek ítéltek, olyan módon reklámozták, hogy az észrevehető legyen, feltűnő legyen.
Ugye az egyik nagyon emblematikusan fontos kép Faragó Géza Tungsram Wolfram lámpát reklámozó képe. De milyen szép ez a kép.
Igen, hát itt pont még abban a pillanatban vagyunk, amikor az esztétikai megjelenítésre is nagy súly helyeződik, illetve a szecesszió egy ízlésformálást is felvállalt. Az volt a törekvése, hogy az élet minden területére kihasson, és ezért a plakátok is üzentek a figuráiknak a beállításai, a ruházatával, a fényekkel, a betűtípusokkal mind-mind egy másodlagos üzenetet hordoztak.
Van egy nagyon frappáns idézet, hogy tulajdonképpen mit kell tudni a plakátnak, és ez még ma is abszolút érvényes.
1910-ben egy német szerző, Ernst Gróvád fogalmazta meg, hogy milyen is legyen a jó plakát. A jó plakát ne legyen unalmas, ne olvassák hosszan, mert nem nézik, hanem megpillantják. A jó plakát nem mindenkinek tetszik, de mindenkinek feltűnik. A jó plakát nem mesél, a szöveg rövid, a jó betűtípus biztosítéka a sikernek.
A sokarcú szecesszió, a plakáttól az épületig. A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása június 10-én a szecesszió világnapján kedvezményes belépővel és tematikus tálatvezetésekkel várja a látogatókat. Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét hallották. A jövő héten megrendezendő ünnepi könyvhét kínálatában fedezhetjük fel Somonyi Zoltán költő több művét is. A Noé a karanténban már tavaly megjelent, de az idén két vadonatúj kötettel jelentkezik a szerző. Az egyik a Naptár képei 2024, 58 könycsepp. A másik a Zarándok út, válogatott versek 2006-2024. Menjünk sorjában. Először a Noé a karanténban című poéma gyűjteményről beszélgettünk. 2024-ben jelent meg a kötet, 5 poémával. Vannak ebben korábban már nyomtatásban megjelent műveid, és van teljesen új is. És ez a teljesen új sajnos kapcsolódik ahhoz, hogy szeretett feleséged, akivel 1962 óta már együtt voltatok, meghalt 2023 végén, és ezt írtad ki magadból.
Ez a Noé a karanténban című kötet, aminek az alcíme az, hogy 5 poéma, mert benne vannak korábbi poémák is. A legelső, amit írtam, Szent Beckett Tamásról, meg aztán benne vannak a karantén alatt írott poémák is, tehát a Pompei messze van, meg Szokratész védőbeszéde. Ezt követte aztán, de még a feleségem halál előtt megírtam egy ilyen önéletrajz jellegű poémát szintén, és kitaláltam magamnak egy álnevet, Katánk Mihály. És ahogy minden korábbi éposz vagy époszszerű vers is valami meglévő nagy eposznak a mintájára készült, hát a Noé ugye az a Jónás könyvének az alapján. Ez a Katánk Mihály ifjúkora, ez Byronnak a Child Heroldjára épül, tehát stílusában, versformájában azt követi. És én ezt megírtam egészen 56-ig. 1948-ban voltam első elemista, és 56-ban voltam első gimnazista, és benne van a forradalom is ebben az époszban, és benne van november 3-a, ugye, hogy happy endinggel fejezzem be a forradalmat. November 3-a, amikor már zuhog az eső, akkor kezd el először esni az eső, addig gyönyörű idő van. November 3-án este elkezd esni az eső, és én arra emlékszem, hogy az Astoriának az oldalában volt egy nagy faláda, ahová az emberek dobálták be a papírpénzeiket a sebesült és a halott szabadságharcosok családjának. Ezzel ér véget ez a rész. És én ezt befejeztem 2023. október 23-ára mondjuk, és közben egyszer csak nagyon beteg lett már a feleségem, ismét kórházba került, és december 6-án meghalt a kórházban, és akkor én januárban folytattam ezt a Katánk Mihályt, méghozzá Katánk Mihály Zarándok útja címmel. Na most ez megint a Byron féle Child Heroldra akart hasonlítani, mert a Child Heroldban van egy záró rész, ez a Child Herold Zarándok útja. De ellentétben Byronnal én a főhősemet nem a görög szigetek között utaztatom, hanem 3,5 év utazás a budapesti kórházak között. Mert 3,5 évig tartott ez a betegség, és hol jobban lett, hol rosszabbul, de hát végül is ugye nyilvánvalóan sok minden közrejátszott ehhez. Benne volt a Covid, mert 20-ban kezdődött el ez a betegség, egy viszonylag enyhe sztrókkal. De mire egyáltalán orvosok kezébe került a sok totojázás és rengeteg beteg miatt, addigra már nagyon előre haladott, és sokat roncsolt ez a sztrók. De abból kihozták, akkor kapott egy infarktust, aztán megint sztrókot, tehát végül is 3,5 évig tartott ez a betegség, és én 24 januárjában szinte egy hét alatt megírtam a Katánk Mihály Zarándok útját, ami ennek a 3,5 évnek a története. Ugyanebben a byroni stílusban. Ez megjelent még tavaly könyvhétre, ebben az 5 poémát összefoglaló kötetben. Közben, 23 karácsonyára, nagyobbik fiam csinált egy fényképes naptárat, és minden hétre betett egy olyan fotót, amely valami módon a feleségem rajta van, és különböző időszakokban és különböző helyzetekben, családdal, család nélkül, ő ott a főszereplő. Úgy gondoltam, hogy csinálok ebből egy versciklust. Méghozzá abban a sorrendben, ahogy a képek következnek. Nem a képek kronológiája szerint, hanem ahogy a Gábor fiam ezt úgy egymás után rakta. És ennek az lett a címe ennek a sorozatnak, hogy a Naptár képei 2024. Ez meg fog jelenni önálló kis kötetben az idei ünnepi könyvhétre, de ugyanakkor meg fog jelenni egy válogatott kötet is. Most a válogatott kötetben mindaz benne lesz, amit 2004 óta írtam, mert ez már akkor a harmadik válogatott kötetem lesz, és nem akarom az egészet egybetenni. Az első válogatott kötet, ami a Magvetőnél jelent meg 1985-ben, annak az a címe, hogy a trójaiaknak és az 1959-től 84-ig írott versek javarészét foglalja magába. Akkor következő ilyen válogatott kötet volt az Idejük van a zsoltároknak című, ami 2003-ban jelent meg, és ez ugye 85-től 2003-ig tartalmazza a versek javarészét. És most akkor a 2004-től megint nagyjából 20 év anyagát fogom megjelentetni, de a válogatott kötetben már a naptár is benne lesz. Ugye most már az ember 84. évében van, olyan nagyon sok válogatott vers már nem fog megjelenni tőlem.
Somonyi Zoltán költőt hallottuk legújabb köteteiről. A szerző az ünnepi könyvhéten június 13-án 11 órakor dedikálja Zarándok út című kötetét a Vörösmarty téren, és június 15-én délután 3 órakor a Naptár képeit a Vigadó téren. A Filharmónia Magyarország szervezésében két fontos esemény lesz az előttünk álló bő hétben. Június 7-én jön a Nemzetközi Orgonák Éjszakája, s ezt követi június 8-a és 15-e között a Conspirito egyházzenei fesztivál. Az orgonák éjszakája több esetben átnyúlik az egyházzenei fesztiválba, amennyiben az orgonaszó nem csak június 7-én csendül fel. De június 7-én mindenképp zeng a hangszerek királynője, s már nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. 34 külföldi helyszín kapcsolódik be a rendezvénysorozatba, s erről a tavaly meghonosodott kezdeményezésről először Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország igazgatója beszél, majd hallhatjuk Méhes Mártont, a Bécsi Kollégium Hungarikum vezetőjét is.
Fölbuzdulva az orgonák éjszakája hazai sikerein, gondolkodtam el azon, hogy az lenne a jó, ha először a határon túlra lépnénk ki, és aztán az egész nagy világba, és nagy örömmel tárgyaltam a minisztériumban ez ügyben, és találtuk meg a Liszt-intézeteket partnerként.
Így kinyílt a világ, és tulajdonképpen minden kontinensen lesz orgonák éjszakája a Filharmónia szervezésében.
Ausztrálián még dolgozunk, az Antarktiszon nem lesz, de a többi kontinensen igen. De addig is Párizs, Bukarest, Ljubljana, Stockholm, Szófia, Split, Varsó, Isztambul, Róma, Sepsiszentgyörgy, Bécs, London, Prága, Olmutz, Új-Delhi, Philadelphia, Peking, Algír, Lima, néhány a városok közül, ahol megjelenik ez a program.
És van magyar intézet ezek szerint.
És van
még
magyar
intézet.
Nem. Nincs. Limában nagy követség van, ahol a kultúra iránt érdeklődő nagykövet van, aki nagy pártolója a programnak, és már több éve közreműködője az orgonák éjszakájának, és még néhány városban, ahol nincs Liszt-intézet, ott előfordul, hogy a nagykövetségek kulturális attaséja segíti a programunkat.
Méhes Márton, a Bécsi Kollégium Hungarikum igazgatója.
A Filharmónia Magyarország megkereste az intézeteket tavaly első alkalommal, ugye 2024-ben volt először ilyen nemzetközi kiterjesztése ennek a programnak, és én szerintem azonnal érezhető volt, hogy sok intézet erre nem csak hogy kapható, hanem tényleg szívesen részt vesz ebben, és szervez helyi koncerteket. Tavaly is 19 intézet részt vett, idén pedig 20. És ez mivel egy-egy országban van úgy, hogy akár két koncertre is sor kerül mondjuk különböző városokban, ez most idén a jelenállás szerint 22 koncertet jelent. A Filharmónia Magyarország ugye egy olyan nagyvonalú ajánlattal állt elő, ugye, hogy ők támogatni tudják ezeket a koncerteket, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Biztos, hogy sok helyen tavaly egy első nekifutás volt, egy próba idénre meg, tényleg ki fog teljesedni. Tehát látom magam előtt, hogy idén ez Bécsben a megfelelő partnerekkel, akiket megtaláltunk, a lehető leghatékonyabban fogjuk tudni megszervezni.
Ez egy nap lesz, június 7-e orgonák éjszakája?
Ugye ebbe kifejezetten az a poén, hogy ezen a bizonyos egy napon legyen mindenütt, mert ezáltal egy olyan globális közösség alakul ki orgonák éjszakája motto alatt, akik végül is azért tudják egymásról, hogy adott időpontban, adott napon, ugyanezen címmel ennyire sok koncert zajlik az egész világon. Magyar kezdeményezésre.
És mi fog történni Bécsben az orgonák éjszakáján?
Ugye idén egy olyan jó partnerséget sikerült kialakítani, hogy egy remek belvárosi templomban leszünk, mégpedig ennek az a hivatalos neve, hogy Városi Luteránus templom. Ez a Dorothea Gasszén van, tehát tényleg a Grabentől, nem tudom, 150 méterre körülbelül. Ez építészetileg is nagyon izgalmas, szép épület, dupla galériával, tényleg nagyon szép kialakítású, rendben tartott régi templomról van szó, amelyiknek egy eléggé nagy orgonája van, amit 2017-ben ráadásul teljes körűen felújítottak, és itt lehetünk ezen alkalomból. Nyilván Bécsben hihetetlenül sok koncert van. Éppen ezért örülünk, hogy megvan a megfelelő helyszín, és hogy egy olyan kooperáció is létrejön, hogy egy Bécsben élő erdélyi származású magyar orgonista és egy Magyarországról érkező orgonaművész fognak együtt fellépni. A bécsi orgonaművész Handl György, ő a Magyar Református Gyülekezet Zenekarának az organistája is egyben, és Magyarországról pedig Lakner Bognár András fog érkezni, aki a szombathelyi egyház megyének a zenei igazgatója, és persze orgonaművész. A koncert 19 órakor kezdődik, és körülbelül egy órás lesz, és utána még a református gyülekezettel közösen mi szervezünk egy ilyen kis összejövetelt is, úgyhogy próbálunk ebből egy ilyen szép közösségi estét is alakítani, amin reméljük, hogy tényleg akkor megint sok magyar, sok osztrák keveredik párbeszédbe egymással.
A koncert ingyenes?
És a koncert ingyenes, így van. Alapvetően is a külföldi magyar intézeteknek a programjai ingyenesek, tehát ugye nyilván itt arról van szó, hogy mi azért szervezzük a programokat, hogy a magyar kultúrát vagy az együttműködésben létrejövő programokat minél több ember számára hozzáférhetővé tegyük, úgyhogy hát nyilván ez a küldetés része.
A június 7-i Orgonák éjszakájának külföldi programjairól beszélt eddig Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország igazgatója, illetve Méhes Márton, a Bécsi Collegium Hungaricum igazgatója. Folytatjuk a beszélgetést Szamosi Szabolccsal, aki a hazai koncertekről szól most, és nem csak igazgatói, hanem orgona művészi minőségében is.
Az idei esztendőben a Zeneakadémia már hagyományosan kiemelt helyszíne az Orgonák éjszakájának. Este 9-kor kezdődik a nagy koncertünk a Concerto Budapesttel, Keller András vezényletével, és két kiváló külföldi orgonaművésszel, Christian Schmidt-tel Németországból és Vincent Dubois-val, aki a párizsi Notre Dame egyik orgonistája. Ők lesznek a szólistái ennek az estnek, ami két részes és gyakorlatilag három orgona verseny hangzik el. Nagy zenekarral, majd este 11-kor a két szólista zenekar nélkül szólóban is megszólaltatja a Zeneakadémia csodálatos hangszerét. Az országban több helyszínen, az Orgonák éjszakáján Révkomáromba és Budapesten a Mátyás templomba vendégszerepel Hozé Kúra, akivel engem ért a megtiszteltetés, hogy orgonaművészként együttműködhetek, és ez szintén egy kiemelt programja az Orgonák éjszakájának, és bár Hozé Kúra rendszeres fellépője a magyar zenei életnek, templomban, orgonával még nem adott koncertet, ez lesz az első alkalom, hogy megcsodálhatjuk a hangját a gyönyörű egyházzenei művekben, mint Guna Ave Mariájában, Verdi Requiemjének Ingemisco áriájában és más művekben.
Hozik urával egyébként adtok még koncerteket, ezen kívül is, amit említettél Révkoráromban, illetve a Mátyás templomban.
Igen, az egyházzenei fesztiválon folytatjuk ezt a sort Szegedi Dómban, Kecskeméten és az Egri Bazilikában. Ez lesz a záró eseménye a kis turnénknak, amelyen 5 városba valósítjuk meg ezt a programot. Pünköst hétfőn délelőtt 11 órakor kerül sor Hozé kúrával a közös koncertünkre. Nagy örömünkre már több mint 500 ember váltott jegyet, úgyhogy az érdeklődők igyekezzenek, hogyha ott szeretnének lenni Eger városának ezen a kiemelt programján. A csodálatos Egri Bazilikában még csak életemben egyszer játszhattam, akkor Dés Lászlóval adtunk koncertet, úgyhogy már nagyon várom. De Egerben lesznek az Orgonák éjszakájának csatlakozó programja is, tehát június 7-én szombaton este 7 órakor az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban Faludi Zsuzsanna szopránvágási Boglárka Kürt és Birincsi Gergely orgonán adnak koncertet, ahova szintén várják a nagy közönséget.
Nagyon-nagyon sok koncert lesz szerte az országban, és mindenhol fel fog hangzani egy mű, amit ott Rezső szerzett.
Igen, ez is hagyományos célja, feladata a fesztiválnak, hogy legyen egy összekötő kapocs minden város és minden ország között, azon kívül, hogy Orgonák éjszakája alkalmából rendezzük meg. Van egy fanfár, amit hol pályázat útján találunk meg, hol egy zeneszerzőt kérünk föl. Ezúttal ott Rezső komponálta meg a művet, őt kértük föl ennek a fanfárnak a megírására, aminek ő örömmel tett eleget. Ő egyébként nem csak zeneszerző, hanem egyházzenészként, organistaként is működik Dunabogdányban, és érzésem szerint egy kitűnő műszületet mind a dallamvilágában, mind harmónia világában, a jazz, a filmzene, a magyar zene és a modern orgona zene megjelenik benne.
Beszélgessünk még a Conspirito Fesztiválról, kik lesznek a fellépők. Például a
Conspirito
Hozé kúrán is rajta.
Egyházzenei fesztivál másik világsztár csapata a Westminsteri Katedrális fiúkórusa, akik egyedüli katolikus székesegyházi kórusként látnak el rendszeres szolgálatot a templomukban, vesperásokon és szentmiséken hétről hétre, hétközben is. Ők érkeznek hozzánk, és 4 székesegyházban, Szegeden, Pécsett, Budapesten, a Mátyás templomban és Veszprémi székesegyházban adnak majd koncertet a fesztivál keretében, és ezen kívül még számos orgonához kapcsolódó előadás, kurzus lesz a fesztivál programjában, illetve az Egyházzenei Fesztiválon, az Orgonák Éjszakáján sok-sok templomunk lesz Magyarországon is, ahol koncertet rendezünk a debreceni Szent Anna Székesegyházban, a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomban. Lesznek programjaink a Városháza udvarában, előtti téren, a Miskolci Avasi Református Templomban, a Győri Bencés Templomban. Azt gondolom, hogy végtelen a helyszíneknek a sora, a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Templom, a Szombathelyi Székesegyház, a Veszprémi Bazilika mind-mind helyszíne lesz a koncertjeinknek, még a Petőfi program keretében 70 kis településen is, falvakban is megjelenik az Orgonák Éjszakája programja. Vannak csatlakozó programok, akik önként rendeznek koncertet és veszik örömmel ezt az érdeklődést, ami ilyenkor megnyilvánul az egész országban, az egész világon az orgona muzsika felé.
Nekem olyan érdekes, amikor Felső Tárkány nevét hallom, vagy Egerbos nevét hallom, ahol szintén lesznek koncertek Petőfi program keretében.
Igen, és hát nagyon sok izgalmas település tudnék sorolni, Szokolya, Palotás, Nagyigmánt, Bakonszeg, Füle, Palé, Szomód, Nagyiván, Kóka, Felsőrajk, tehát ezt a 70 települést most nem sorolnám föl, de ezek azok közül valók.
Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Philharmonia Magyarország igazgatója beszélt az Orgonák Éjszakája és a Conspirito egyházzenei fesztivál programjairól. Mint hallhatták, pünköst hétfőn az Egri Bazilikában Szamosi Szabolcs partnere a világhírű José Cura lesz. Ezt a koncertet már június 7-én este 9 órakor élő online közvetítésben is lehet követni, amikor is a Mátyás templomban lép fel a művész páros. Addig is, míg megszületik közös hangfelvételük, műsorunk végén hallgassuk José Curát. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Three. Amen.